Ne féljünk a módosítástól, erre is bátoríthatjuk azt hiszem a fiatalokat is, és a szülőket is, hogy ők se féljenek, hogyha esetleg a gyermekük vagy egy fiatal felnőtt pályát módosít, akár még egyetem közben is.
Azt gondolom, hogy egy fontos képesség a munkaerőpiacon való érvényesülésben a rugalmasság. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy nem tudunk felkészülni mindenre, mert lesznek változások.
Sziasztok! Ez itt a HVG Pszichológia podcastja. Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Én Szörnyi Kriszta vagyok, a HVG Extra Pszichológia magazin főszerkesztője. Mai témánk karrier és önismeret. Mi leszel, ha nagy leszel? A pályaválasztástól és a pályakezdésig nézzük végig a karrierutat. Vendégünk Szabó Renáta tanácsadó szakpszichológus, karriertanácsadó, karrier és önismeret című könyv szerzője.
Köszönöm a meghívást.
Én remélem, hogy ma mindent meg fogunk tudni a pályaválasztásról, és arról is, hogy hányszor kell, hányszor érdemes munkát váltanunk egy életen át. Romboljuk le rögtön az első tévhitet, egy szakmát, egy pályát, nem egy karriert, nem egy életre választunk. Ma ez a bevett hagyomány, ahogy anyáink, nagyanyáink választottak, ez ma már egyáltalán nem igaz. Jellemzően szerinted hányszor történik meg egy karrierváltás, vagy pályaváltás, vagy szakmaváltás?
Így van. Számszerű adatot nem fogok tudni mondani, mert sok mindentől függ, viszont ez teljesen igaz, hogy ma már nem egyszeri döntésként tekintünk a pályaválasztásra, hanem ez döntések sorozatából áll, és az egész életen át tart a pályának a fejlődése, aminek során rengeteg döntési pont, fordulópont adódik, amikor kanyarodhatunk erre is és arra is, ezek nagyon sok dilemmát vetnek föl.
Például milyen szempontok határozzák meg, hogy váltsunk?
Ezek a váltási igények, ezek fakadhatnak egyrészt belülről is, tehát amikor én érzem azt, hogy valami nem jó, szeretnék változtatni, egy változtatási igény jelenhet meg, de adódhat külső olyan változás is, ami arra kényszerít, hogy már nem tudok elhelyezkedni az adott munkakörben, esetleg abban a régióban egy költözés is hozhat magával akár ilyen váltási kényszert, vagy egy elbocsátás, vagy...
Akár csak az, hogy nagyon stresszes a munkánk.
Igen, akár ez is megfogalmazódhat.
Ugye nemrég jelent meg a Karrier és Önismeret című könyved, amelyikben életszakaszonként tagolod, illetve nézed meg, hogy milyen karrier dilemmák vannak. Ez azt hiszem, hogy megkönnyíti nekünk a döntést, illetve megkönnyíti azoknak a döntést, akik most indulnak el a pályán, hiszen látható szépen, lineárisan, hogy újra és újra meg kell fogalmaznunk magunkat a munkába. Mindannyiunk számára ismerős, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Ez mennyire meghatározó egy ember életébe, amikor gyerekkorában például orvos akartam lenni, vagyis kórházas, pontosan így fogalmaztam.
Igen, hát érdemes, amikor pályaválasztásról beszélünk, akár eljön egy ügyfél pályaválasztási dilemmákkal, érdemes visszanyúlni egy kicsit a gyerekkori preferenciákhoz, és ezek sokszor nem egy az egyben feleltethetők meg majd a majdani pályaválasztásra, választási preferenciáknak, de jelezhetnek bizonyos tendenciákat. Tehát van, aki például orvos, fodrász, valami segítő szakmákat mond jellemzően mindig ezekre a kérdésekre. Azért az jelezhet egy tendenciát, hogy valamit az emberekkel, valamilyen szociális érdeklődés nyilvánul meg ezekben, és sokszor látjuk azért, hogyha későbbi pályaválasztásról visszatekintünk, hogy voltak gyerekkori gyökerei már ennek az érdeklődésnek.
Neked mi volt a gyerekkori álmod?
Én újságíró szerettem volna lenni, úgyhogy most ezzel a könyvvel éppen ehhez nyúltam vissza, ehhez az igényhez egyébként, illetve a szociális érdeklődés már azért ebben is ott volt, mert az újságíráson belül a riporteri szerep érdekelt még leginkább, tehát az emberek történetei érdekeltek, és hát gyakorlatilag a pszichológiában is történetekkel foglalkozom.
Így van, főleg egy karriertanácsadás keretében azt gondolom, hogy sok-sok személyes és szakmai történet is keveredhet, de térjünk vissza egy picit a pályaválasztásba, próbáljunk meg irányt adni akár a fiataloknak, akár a szülőknek. Azt tehát nem légből kapott, hogyha egy kisgyerek valamifele nyitott, de azért ma azt látjuk, hogy a szülők szinte már az óvodától, a kisiskola választásától, később aztán még sokkal keményebben keresnek olyan iskolákat, ahol komoly az oktatás, vagy matematika szakos, vagy három tannyelvű, vagy akárhány tannyelvű iskolák. Ebből is szerintem a kettő mutatja azt, hogy elég nagy a szülői hatás egy pályán. pályaválasztásra, mennyire tudunk ebbe mondjuk mi iránymutatók lenni egy fiatalnak, a gyerekünknek, vagy érdemes lehet vele együttműködni abban, hogy merre?
Igen, nagyon jó kérdés. Ezek az útmutatások, amiket a gyerekeknek mondunk, vagy mondanak a szülők a pályaválasztás kapcsán, ezek a szülők értékrendjét. Akár már ezek a korai döntések is, milyen általános iskolát, milyen középiskola felé terelgetjük azért ezeknek. Ezekben a döntésekben még nagy szerepük van a szülőknek, ez nem egy fiatalnak a saját döntése még, és ezek a szülői értékrendet tükrözik. Aztán, amikor a középiskola utáni pályaválasztásról beszélünk, akkor már azért egy szinte felnőtt, egy kamasz gyerek választásairól beszélünk, és itt pedig már elválhat, megjelenhetnek saját preferenciák, saját értékek, és időnként ez szembe megy a szülői értékrenddel, és ez komoly feszültségforrása tud lenni ebben a döntési folyamatban, hogyha nem arra szeretnénk kanyarodni, amikor határozott elvárások jelennek meg a szülői oldalról, és ezzel nagyon nehéz megküzdeni, hogyha az ember a saját útját szeretné járni, és ez az első nagy döntés egy fiatal életében, amikor pályát választ, ami már önálló döntés. A következményeit is ő viseli leginkább, a felelősséget is ő vállalja ezért a döntésért. Én azt szoktam mondani, hogy a szülőknek inkább egy ilyen kísérő szerepet lenne jó ellátni ebben a folyamatban, ahol nem ők szabják meg az útirányokat, hogy akkor erre menjünk, hanem a fiatal mellett vannak, támogatják éppen a saját ötleteinek, érdeklődésének a kibontásában. Hát ez lenne az ideális.
Sokszor hallom fiataloktól, hogy hát fogalmam sincs 16-17-18 évesen, hogy mit választak, hogy merre menjek. Sokszor inkább egy általánosabb irányt választanak, mert fogalmuk sincs, őszintén nekem sem volt. Nekem még ennyire sem volt meg az újságírói pálya, mint neked. Egyébként akkor még fiatal koromban. Úgyhogy mi a helyzet a tanástalansággal? Hogyan tudunk ebbe segíteni esetleg irányt mutatni? Mit tehetnek maguk a fiatalok, hogyha fogalmuk sincs, hogy merre tartsanak?
Hát gyakran találkozom azért ezzel a kiinduló ponttal is, hogy azt sem tudják, hogy mihez nyúljanak, és hogyha egy ilyen általánosabb szakot választanak mondjuk a felsőoktatásban, azt tapasztalom, hogy aztán az csak idővel tolja el azért ezeket a dilemmákat, hogy mit is szeretnék igazán csinálni, mert legkésőbb akkor ott a szakirányválasztásnál, vagy a munkakeresésnél találja szembe magát a fiatal azzal, hogy na jó, de oké, hogy általános diploma, de hogy én merre szeretnék menni. Szóval ezeket a kérdéseket nem lehet megspórolni, maximum időben lehet elhúzni. Szóval gyakran tapasztalom ezt a stratégiát, hogy akkor valami általános felé megyünk, vagy pedig elfogadunk valami külső tanácsot, általában a szülőkét, vagy tanárokét, barátokét, tehát nem egyszer találkozok olyan, és azért mentem erre a szakra, mert a barátnőm is erre ment, és jó ötletnek tűnt, de hogy nem teszik fel azokat a kérdéseket, hogy egyébként ez hova vezet, milyen állásokhoz visz közelebb, szóval ezt érdemes azért a döntésben már belekalkulálni, kicsit távolabb tekinteni azért a konkrét szak vagy intézmény választásánál, és hát fontos a saját érdeklődésünket feltérképezni ebben a folyamatban. Ebben a szülők is tudnak segíteni, akár visszajelzésekkel, mi az, amit látnak rajta, mi az, amire nem sajnálja egy fiatal az időt, mi az, ami lelkesíteni tudja, amitől csillog a szeme, és ezek is fontos tükröt jelenthetnek, vagy kiinduló pontot azért ebben. Illetve a szülőknek már azért komoly a pályaismereti tapasztalatuk is lehet, tehát ha megfogalmazódnak ilyen érdeklődési preferenciák, akkor segíthetnek azt összekötni konkrét szakmákkal, ahol ezek az érdeklődések teret kaphatnak, mivel kötjük össze, milyen szakmák, állások vannak egyáltalán, tehát hogy így is tudnak segíteni, te kísérve.
Támogató szerepben jó elsősorban a szülő vagy hasznos a tanácsa, ahogy leszűrtem abból, amit mondtam. Igen. Mit is szeretnék csinálni? Azt hiszem, hogy a könyvednek a eszenciája lehetne ez, hogy itt kezdődik az önismeret, hogy mit is szeretnék csinálni, ahogy már egy picit belementél a részletekbe, hogy mitől csillog a szemem, hogy mi az, amire nem sajnálom az időt. Mégis, ha elemeire bontjuk ezt az önismereti utat, amit mondjuk fiatalként kell elkezdenünk, akár már gyerekként el kell kezdenünk, akkor milyen elemekre érdemes ilyenkor figyelembe venni?
Hát a pályaválasztás tekintetében az önismeret, az érdeklődés feltérképezését, a képességeink, erősségeink azonosítását és az érdeklődés feltárását jelentik. Szóval ez a három fő szempont adja az önismereti magját ennek a karrierdöntésnek. És az érdeklődés kapcsán kiindulhatunk a kedvelt tevékenységekből, szabadidős irányokból, hiányokból, hobbikból is akár, hogyha voltak egy fiatalnak akár diák munkái, önkéntes munkái, például megfigyelheti, hogy reflektálhat ezekre a tapasztalatokra, hogy mi az, ami ebben jó volt számára, mi az, ami tetszett, amit szívesen csinált, akármilyen kis része is volt ez a nagy egésznek, ezek már azért jelenthetnek, vagy elvezethetnek bizonyos irányokba, szóval érdemes ezt egy kicsit részletességgel áttekinteni, tehát nem csak a konkrét szabadidős tevékenységet nézni, mondjuk, hogy nem tudom, szeretek olvasni, mert azt is kell, és milyen témáról szeretem, mi az, ami téged érdekel igazán, mi az, ami, vagy hogyha egy-egy tantárgyat mondanak, azt is részleteire lehet bontani, hogy és mi az, amit szeretek az irodalomban, a verselemzést, a szövegalkotást, a nyelvtani szabályok megértését, szóval nagyon sok felé vezet, és ezek más-más utak felé vihetnek közelebb.
Igen, azt hiszem pont a te történetedet idézted a könyvben, hogy német vagy nyelvszakra jelentkeztél, és ott jöttél rá, hogy hát nem a nyelvtan érdekel, és nem a mondatszerkezet, és nem akárcsak nem is a műfordítás ebben a közegben.
Igen, nekem is megvoltak a saját kanyaraim a pályaválasztásban, ez abszolút egy ilyen praktikus döntés lett volna nekem ez a német szak, mert német két anyanyelvű középiskolába jártam, és jól ment, jó visszajelzéseket kaptam, szóval kicsit példa ez abban is, hogy a külső visszajelzések is visszaigazolják, ez a német, ez jól megy, hát erre akkor lehet építeni. Csak nem vettem figyelembe se a munkaerőpiacot, hogy akkor amúgy ez milyen állásokhoz visz közelebb, mert amiről aztán tudomásom volt, azok egyik sem mozgatott meg, vagy nem igazán érdekelt, úgyhogy ezt kicsit későn tettem fel ezeket a kérdéseket magamnak, de módosítottam.
Így van, ne féljünk a módosítástól, erre is bátoríthatjuk azt hiszem a fiatalokat is, és a szülőket is, hogy ők se féljenek, hogyha esetleg a gyermekük, vagy egy fiatal felnőtt pályát módosít, akár még egyetem közben is.
Igen, nagyon gyakran találkozom ezért ezzel is, amikor fiatalok abban a fázisban kérnek segítséget, amikor benne vannak már egy képzésben, de nem tetszik, nem találnak igazán motivációt benne. Sokszor van e mögött egy ilyen külső nyomásnak való engedelmeskedik, tehát hogy azért mentek arra a szakra, mert azt mondták nekik, hogy akkor ez egy jó ötlet lesz, és nem találják a saját érdeklődésüket benne, és komoly feszültség forrása azért akkor, hogy ezt hogy mondják meg a szülőknek, akik azt várják, hogy akkor ezen az úton menjenek, de bármikor lehet módosítani, szóval nem muszáj végigcsinálni akkor, ha elkezdtük. Sokat lehet ezekből a folyamatokból tanulni.
Honnan tudhatom, hogy nem vagyok elég kitartó, vagy szorgalmas, vagy unom az iskolát, vagy pedig tényleg nem nekem való az illető szak?
Az érzéseink azok fontos iránytűk lehetnek az éremben. Találok-e bármi, ami inspirálni, érdekelni tud, akármilyen kis része is ez a képzésnek akár, vagy látom-e egyébként, összetudom-e kötni valamilyen céllal, mert persze minden szakon vannak azért unalmasabb tantárgyak, de hogyha valami egyéni céllal összetudom kötni, hogy igen, ez azért kell, ahhoz kell, hogy a végén akkor közelebb kerüljek valamilyen saját célomnak, amit tényleg a sajátomnak érzek, akkor azért az akadályokon is könnyebb átlendülni. Tehát ezek azért a motivációt segíthetik.
Lehet, hogy ez épp egy fakultáció, vagy egy plusz óra igen keretében valósul meg, vagy jön elénk, nem feltétlenül a főszak mutat meg ezt az irányt.
Abszolút.
Az érdeklődésen kívül említetted még a készségeket, képességeket. Mennyire irányadó az, ha jó vagyok matekból, vagy mondjuk jól írok?
Ezeket fontos erősségként regisztrálni, vagy megjegyezni, de hogy nem egy az egyben feleltetjük meg azért ezeket, hogy akkor, ha jó vagyok valamiből, akkor kifejezetten arra is kell építenem. Azért ezt össze kell hangolni az érdeklődésünkkel is. Ennek az ötvözete adja azért inkább meg az irányt, mert attól még, hogy valamiben jó vagyok, attól nem biztos, hogy érdekel is, vagy szeretem is. Én például nagyon jó voltam a középiskolában matekból, kifejezetten jó jegyeim voltak, de hogyha belegondoltam, hogy milyen szakmák vannak, amik erre épülnek, ott nem igazán láttam magam, mert hiányoltam volna belőlük ezeket az emberi, a szociális aspektusát.
Igen, az egyik kedvenc szakma ugye a közgazdász, ami egy viszonylag megint csak az általános választás felé mutat, viszont rengeteg matek van benne, és rengeteg számolás, amivel gyakran ki is esnek a fiatalok az egyetem első-második évében.
Igen, ez gyakori példája annak, amikor valamilyen általános szakot szeretnének választani, és sokszor hallom azt, hogy azért mentem a közgázra, mert hát a közgáz szak egy tipikusan olyan szak, amit gyakran említenek, hogyha valakinek fogalma sincs, hogy mit csináljon, milyen irányba induljon el, akkor gyakran általános szakot választ, és úgy gondolja, hogy akkor azzal még bármi lehet, bármilyen irányokba elindulhat, viszont már a képzés közben is gyakran kiütközik azért ez, hogyha nem társul hozzá érdeklődés is, hogy oké, meg tudom tanulni, hogy a képességeim mondjuk lehetővé teszik azt, hogy én ezt megtanuljam az itteni tantárgyakat, még akár jó jegyeket is hozhatnak, tehát nem feltétlenül szükséges hozzá kudarc, de ha nem talál benne olyat, ami kicsit is érdekli, vagy össze tudná kötni valami olyan szakmával, vagy állással, munkakörrel, amihez közelebb kerülhet a szakáltal, akkor azért ott a lemorzsolódás veszélye igen nagy.
Ahogy így gondolkoztam, egyébként arra jutottam, hogy szerintem a jó tanulóknak nehezebb. A folyamatosan mindenből kitűnő gyerekek vajon mi alapján tudnak orientálódni? Kell-e, hogy mindenből jók legyünk?
Nem kell. Kötelezőnek nem kötelező, sőt, tehát az esetükben is azért fontos iránytű az, hogy mi az, ami érdekli. Mert attól, hogy mindenből jók, a képességeik lehetővé teszi, az nem biztos, hogy mindent szeretnek is. Tehát ezt a kettőt azért érdemes összevetni, hogy hol van az ötvözete, hogy amit szeretek is, és ami jól is megy.
Gondolok én is a fiatal koromra, hogy mi az, amit szeret az ember csinálni, mondjuk összejöveteleket szervezni esetemben, vagy én például én egy ifjúsági irodába dolgoztam már 15 éves korom óta, és állandóan szerveztünk valamilyen konferenciát, vagy utazást, vagy akár a szigeten is így voltunk ilyen civil kitelepüléssel, szóval jó buli volt az egész. De ez nem feltétlenül egy olyan szakma, amit az ember szívesen lát. Akkor még nem volt divat, persze a rendezvényszervező szakma, ma már könnyebb dolgom lenne, azt gondolom, ez ügyben biztos. De hogy azt is sokszor halljuk a szülőktől, hogy hát legalább legyen egy kézzelfogható szakmád, amiben biztosan jól tudsz majd keresni, akkor is, hogyha mondjuk művészeti hajlamaid vannak, vagy ilyesfajta zenei, vagy rendezvény irányú érdeklődése, mint akár nekem is.
Igen, tehát a te esetedben én azt gondolom, hogy azért az egy érdeklődésről ad tanúbizonyságot, hogy miket választottál, hogyha mondjuk szociális helyzetben voltál, vagy társasági helyzetben, akkor milyen szerepet vállaltál a közösségben például, és ez is informatív lehet szerintem, ami felhasználható a pályaválasztásban, vagy a pályadöntésekben, és nem feltétlen az, hogy akkor konkrétan azt kell csinálnom, hogy rendezvényt kell szerveznem, viszont egy csomó minden más is kapcsolódhat hozzá, hogy szívesebben vállal az ember, nem tudom, akár csoportvezetői pozíciót, akármilyen irányba is indul el, mert ez egy készség is, meg egy érdeklődés is, akkor ez már egy jó alap lehet, amire lehet építeni.
Adjunk egy kis mankót a fiatalok kezébe, hogyan tudnak szembe menni a szülői akarattal, hogyha például mondjuk művészeti érdeklődésű, akár zene, akár rajz, grafika, vagy bármilyen képzőművészeti irányú az érdeklődésük, de a szülők azt mondják, hogy jó lenne valami pénzügyi, vagy jogi, vagy legalább valami bölcsész diplomát megszerezni ahhoz, hogy elboldoguljon később.
Hát a kulcs a kommunikáció, tehát, hogy ezeket őszintén érdemes kitárni, letenni az asztalra, hogy mi az, ami engem érdekel, mi az, ami amerre én mennék. Hát ez lélektanilag egy nehéz folyamat, hát éppen ekkor zajlik a felnőtté válás, a fiatalnak a saját identitásának a formálódása, és fontos ebben tanulnia is azért ezt, hogy hogyan jutassa érvényre a saját értékeit, ami számára fontos. Azért ez zajlik szerintem sok fiatalnál, a pályaválasztásról függetlenül is, tehát azért mire ide megérkezik egy fiatal már jó eséllyel, azért vannak ebben tapasztalatai, hogy más dolgokat is egyeztetnie kell a szüleivel, amiben nem egyeznek, és ez teljesen természetes része a fejlődésnek, ezen mindannyian átmegyünk.
Az is egy nagyon jó fejezet a könyvedben, Karrier és önismeret címmel nemrég jelent meg, ugye? Érzelem vagy értelem segítse a döntésünket. Hogy lehet a kettőt összehangolni, ha lelőjük végül is a végeredményt? Valahogy a kettőnek egyensúlyba kellene lenni.
Szerintem mind a kettő szükséges. Szóval ez egy folyamatos mérlegelés alapvetően. Az értelem rész, itt sokszor ezek a praktikusnak tűnő választások lehetnek. Sokszor például körülményekre alapozunk döntéseket, ahogy te is említetted a közgazd szakmánál talán, hogy mert hogy jó lesz a fizetés, vagy menjünk pénzügyre, mert hogy ott jó lesz a fizetés, ami egy körülmény, egy praktikus, egy racionális dolog, de hogyha nem érdekel, akkor az fél lábon fog állni az a döntés. Sokan mennek így, és akár lehet, hogy a szakon vagy szakmán belül is megtalálhatják aztán végül a számításukat, tehát nem feltétlen szerintem kijelenteni, hogy ez mindenképpen rossz döntés, de hogy a saját értékeivel és az érdeklődésem azért ezeket össze kell hangolni. És azért vannak, ahol ez találkozhat, hogy jó is vagyok benne, például kommunikációs helyzetekben ügyes vagyok, és amúgy érdekel is, hogy nem tudom, előadjak, vagy prezentáljak próbáljak, vagy sok ember előtt beszélek, ez egy ötvözete akkor, hogy amúgy jól is érzem magam ezekbe a szituációkban, és amúgy jól is megy, és általában azért sokszor párosul az érdeklődés ügyességgel is, mert ami érdekel, abban fejlesztjük magunkat, abban szívesebben képződünk akár, és aztán a képességeink is fejlődnek, szóval ez a kettő így együtt jár.
Említetted, hogy a te pályád is kacskaringós volt, ez hogy hogyan zajlott, hogyan találtad meg ezt az utat?
A pszichológia szakra egy véletlen folyamán találtam rá, egy könyv volt az, amit kezembe adott egy tanárom, és akkor ilyen homlokra csapás, aha élmény volt, hogy na, ezt kerestem. Ugye az újságírás, riporter szakmák, azok nagyon érdekeltek, de akkor nem láttam ebben az utat, hogy az milyen képzés, vagy hogyan, nem láttam reálisnak egyáltalán, hogy én ahhoz közel kerüljek, viszont azt megfogalmaztam, hogy engem az emberek érdekelnek, de nem volt információm sokáig, hogy ez akkor milyen szakma lehetne, és ez a könyv adta meg azt, hogy na ez érdekel igazán, hogy az embereket megérteni, és akkor már beadtam a jelentkezésemet a német szakra, szóval kicsit késő volt már ahhoz, hogy a pszichológia felvételére jelentkezzek, de a német szak első fél évében én kiiratkoztam. Amikor szembesültem vele, hogy nem az lesz, ami engem érdekelni fog. Kezdetben úgy gondoltam, hogy még akkor a német mellé felveszem a pszichológiát, de ott nem találtam meg az érdeklődésemet, úgyhogy végül a német szak ment, a pszichológia maradt, és akkor azon az úton már abszolút ott volt a motiváció nekem végig. Voltak akadályok, meg nehézségek ott is, de engem ez lendítette át ott végig, hogy nagyon tudtam, hogy ezt szeretném csinálni. Az végig nagyon erős volt.
És végül a karriertervezés, vagy pályaválasztás témaköre hogy került képbe?
Akkoriban, amikor én végeztem a pszichológia szakon, akkoriban vált kötelező, hogy iskolapszichológusokat alkalmazzanak az általános és középiskolákban, úgyhogy ezen az úton indultam el, és ott figyeltem meg, hogy a legjobban azt a részét szeretem az iskolapszichológusi feladatoknak, amikor a pályaválasztásról beszélhetek a fiatalokkal, akár egyéni, akár csoportos formában. Volt egy rövid továbbképzés pályaorientáció témában, ami szintén meghozta ezt a homlokra csapás, aha élményt, úristen, hát ez lehetne olyan munkakört állni, ahogy csak ezzel foglalkozhatok? És akkor kezdtem el nyomozni, hogy hol lehet ilyet csinálni, kik foglalkoznak ezzel. Idővel rátaláltam arra, hogy létezik a pályatanácsadás, mint szakma, álláskeresőkkel. Kezdtem el foglalkozni először pszichológusi szerepkörben, és aztán utána kaptam meg így az első pályatanácsadási szerződésemet.
Ez ma már egyre gyakoribb, hogy most, ahogy így felidéztük a kettőnk pálya indulását, azt hiszem, hogy ma meg még gyakoribb az, hogy nincs még olyan szakma, akár amiben később elhelyezkedünk, akkor, ahogy nálam sem volt, még akkor kifejezetten rendezvényszervező, egyébként művészeti menedzserként végeztem, elsőként, még a kommunikáció előtt, mint ahogy neked is keresni kellett a karriertanácsadással foglalkozó pszichológiai utakat. Szóval mi van azokkal a szakmákkal, amikre nem tudunk felkészülni, mert egyszerűen még nem is ismerjük őket.
Azt gondolom, hogy egy fontos képesség a munkaerőpiacon való érvényesülésben a rugalmasság. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy nem tudunk felkészülni mindenre, mert lesznek változások, akár rajtunk kívülállók is, mint ahogy a mesterséges intelligencia megjelenésével azért átalakultak munkakörök, és nekünk is hozzá kell igazodnunk azért ezekhez a változásokhoz. Sok szakma még valóban nem létezik, amit a gyerekeink fognak ellátni, nem is kell a jövőbe látnunk, vagy tudnunk, de azért érdemes például a pályadöntésbe belevenni azt a szempontot is, hogy kicsit utána nézni, hogy milyen perspektívák vannak, vagy milyen elágazásai akár annak az a konkrét szaknak, szakmának, amiben gondolkodunk, hogy mennyire állja ki a jövő próbáját.
Az önismerettel kapcsolatban van még egy fontos kérdés, az, hogy miért dolgozunk. Azt hiszem, hogy ez is az önismeret témakörébe tartozó kérdés, és ritkán gondolunk bele, hiszen már azt gondoljuk, akár fiatalon, akár fiatal felnőttként, de szerintem még később is jó sokáig, hogy mert dolgozni kell, mert az embernek valamit csinálni kell, vagy pénzt kell keresni, vagy akármi. De szerintem a te megfogalmazásodban a könyvben is rengeteg más szempontja is van annak, hogy miért dolgozunk.
Igen, ez a miért dolgozunk kérdés kicsit az értékrendünknek a lenyomata. Érdemes is időről időre feltenni magunknak ezt a kérdést szerintem, mert ez változhat az életünk során. Gyakran látom, hogy mi kezdetben mondjuk a kezdeti fiatalkori választás mondjuk a presztízsre alapult, vagy a magas fizetésre, amik hát körülmények, fontos körülmények, de hogy nincs köze például ahhoz, hogy mit kell csinálni, hogy mi lesz a feladat, akkor kb. Bármit csinálhatok, csak jó fizetést keressek. Azért ez valószínűleg nem így van, hogy akkor bármi jó lehet, mert hogy azért akkor is a munkanapok feladatokból állnak, amihez meg képességek szükségesek, szóval, hogy azért ezeket is mérlegelni kell ezekbe a választásokba. Szóval, hogyha időről időre feltesszük magunknak ezt a kérdést, azért jó, ha erre találunk valamilyen kapaszkodót, hogyha ezt a munkát össze tudjuk kötni a saját értékeinkkel, amik számunkra fontosak, az azért segít az elköteleződést, akkor a sajátunkénak fogjuk érezni azt a munkát, és önazonosabb lesz.
Te is szántál azt hiszem egy egész fejezetet annak, hogy ma a fiataloknak egészen más igényeik vannak, mint akár nekünk voltak, vagy a nálunk idősebbeknek. Mik a mai fiatalok igényei, és vajon teljesíthetők-e ezek?
Tehát a mai fiatalok sokkal inkább igénylik az pozitív visszacsatolást a munka során, ami, hogyha nem érkezik meg időben, vagy elég gyorsan, akkor könnyen motivációt veszthetnek már a kezdetekben azért ezt tapasztalni.
Hogyha mondjuk hozzád fordulnak pályaválasztási kérdéssel fiatalok, akkor mik az igényeik, miket tapasztalsz, mit hallasz tőlük, és mennyire reálisak ezek az igények?
Nagyon gyakori az örömforrás megjelenése, aminek én személy szerint egy kicsit örülök, mert ugye ez az érdeklődésre utal, vagy hogy ez azért ez is szempont, nem csak a külső körülmények, hogy akkor majd milyen irodában dolgozunk, vagy milyen fizetést kapunk, hanem a munkatartalmára vonatkozó igények azért megjelennek, hogy ez örömforrás legyen, azért ez, hogy önmegvalósítás, ezek ma már azért forognak ezek a fogalmak a fiataloknál is, és hát ezért fontos itt az önismeret szerepe, mert így akkor tudatosítani kell, hogy akkor mi is az, ami én vagyok, vagy ki vagyok én, és ahhoz igazítani a munkát, az azért egy önazonosabb választás lesz. Tehát így azért identitás kérdéseket is felvet ez a kérdés.
Igen, az egy dolog egyébként, hogy egy fiatal mondjuk bekerül egy munkahelyre, és önmegvalósítani szeretne, de a körülmények azért nem mindig kedveznek ennek az önmegvalósításnak.
Igen, tehát sok generáció fog találkozni azért egy-egy munkahelyen, és nem feltétlenül könnyű ez az együttműködés, mert mondjuk az idősebb, egy szenior munkatárs nem értheti, hogy mire fel szeretne már önmegvalósítani, vagy akár vezetői pozícióba kerülni egy-egy fiatal, mikor még tapasztalatlannak látja. Hát ez azért hozhat konfliktusokat.
Hogyan lehet ezeket kezelni? Lehet-e kezelni? Kell-e a fiataloknak visszafogni az igényeiket?
Empátiával szerintem, együttműködéssel, szóval meghallani egymás igényeit, és a konkrét mondatok mögött a motivációkat, megérteni egymás szükségleteit, az mindig közelebb hozhat.
Még egy dolgot vegyünk ide a pályaválasztáshoz, bár már pont már nem annyira szorosan kapcsolódik ide, de az első munkahely azért az sokkoló élmény lehet, azt hiszem sokak számára, főleg ha negatív tapasztalattal szembesül egy pályakezdő.
De azt tapasztalom, hogy a képzések, az iskolák nem igazán készítenek fel azért arra az időszakra, ami azután várja a fiatalokat, amikor elvégezték, elindulnak a munkavilágába. És hogyha a korai tapasztalatok azért nem pozitívak, vagy elutasítások jönnek, az nagyon romboló tud lenni egy fiatal önértékelésére nézve, egészen a szakmai identitás kérdőjelezhet meg, tehát sokan már a pályamódosítást is fontolgathatják, akár amiatt, hogy nem voltak jók a kezdeti tapasztalatok.
Kell-e ilyenkor módosítani, vagy egyáltalán mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel, hogy ha azzal szembesülünk, hogy fél év, egy év, mennyi időt érdemes például várni ezekért? Gyakorlati kérdések, azt hiszem, hogy az ember rosszul érezze magát mondjuk az első munkahelyen, vagy akár később is.
Én úgy gondolom, hogy nincs rossz döntés, hogy a tapasztalatok vannak, szóval, hogy ha valaki ezzel jelentkezne be hozzám, hogy valahogy nem az igazi, nem érzi jól magát az első munkahelyén, akkor úgy közelítem, elkezdenénk arról beszélgetni, hogy hogyan is választotta, mit is várt ő ettől a munkahelytől, vagy munkától, a szakmától, mik voltak az ő elképzelései. Sokszor tapasztalom, hogy ezek néha irreálisak azért ezek az elvárások, hogy megváltsuk a világot, vagy rögtön már a legvágyottabb állásba kerüljünk, mert azért az hosszú út, egy fejlődés, amíg oda elérhetünk, ha van is ilyen egyáltalán. Szóval elkezdünk azzal foglalkozni, hogy milyen is volt ez a pályakép, a jövőkép, az ő döntésében, milyen tényezők játszottak szerepet, azért itt is kijöhet, hogy mennyire külső vagy belső tényezőkre alapozta ezt a döntését, és hogyha ezeket végigbeszéljük, vagy megerősödik benne az, hogy igen, egyébként én ezt szeretném, csak nem tudom, mondjuk másik munkahelyen például, mert fontos lenne például, hogyha nem kap valaki a kezdetekben például segítséget azért az nagyon elbizonytalanító tud lenni. Tehát többször találkoztam azért azzal a szituációval is, hogy azért bizonytalanodott el a fiatal, mert rögtön azt várták, hogy teljes értékű munkatársként akkor ő mindent ellásson, és nem mert kérdezni, hogy akkor mit is kell, hogy kell, hogyha nem fordítanak erre kifejezetten figyelmet, és akkor egy biztonságosabb munkahelyen, azért egy munkahelyváltás ilyen szituációból nagyon sokat lendíthet, ahol támogató, ahol van mentorálás, ahol akár nincs egyedül ebben a kezdeti pozíció, vagy ebben a kezdő pozícióban. Ez a kortárs együttműködő, kortárs közösségnek is hatalmas ereje lehet. Nincs egyedül ezzel.
Jó, hogy mondtad a kortárs közösséget, mert ugye ma már elég jelentősen befolyásolja az, amit a különböző közösségi média felületeken látunk, hallunk, hogy ki hol tart akár a pályaválasztásban, akár az első munkában, akár a sikereiben, akár abban, hogy mit tudott megkeresni, vagy milyen előnyökkel kecsegtett bizonyos munka, és nem mindig az önmagunkhoz képest legmegfelelőbb munkát keressük, hanem azt a vágyott célt, amit esetleg külső forrásokból tapasztalunk, vagy külső felületeken látunk, hogy így mondjam.
Nagyon sokat számít, hogy mit is látunk, tehát ezek a modellek a pályán, hogy mit is látunk. A közösségi médián azért sokszor egy folyamat eredményét látjuk, hogy mondjuk valaki hova utazhat, vagy milyen tárgyai vannak, vagy ilyesmi, és abból azért téves következtetéseket is levonhatunk. Szóval ez nagyon erős lehet, ez az összehasonlítás, főként a fiataloknál, azt gondolom. Tehát ennek hatalmas ereje van, és hogyha ebben az összehasonlításban én alul maradok, azért az önértékelést azért nem segíti.
Hogyan lehetne például lebeszélni valakit arról, hogy influencer szeressen lenni minden áron?
Én azt kérdezném meg tőle, hogy miért szeretne. Szóval kicsit, mint az óvodáskorban, visszakérdezni, hogy és miért? Mi tetszik abban? Minden egyes válasza után még betenni egy miért kérdést, az viszont elvezethet ahhoz, hogy amúgy mire is van szüksége a pályán. Tehát az ő szükségleteiről valamit ez üzen, mit is szeretne hatással lenni a másokra, de nagyon különböző lehet személyiségtől, korábbi tapasztalatoktól függvényében azért ez a válasz. Van, aki azt fogja mondani, hogy azért, mert szeretne emberekhez kapcsolódni, vagy van, aki azt mondja, hogy hatalmat szeretne, vagy befolyással szeretne mások életére lenni. Van, aki segíteni szeretne, vagy edukálni például. Szóval, hogy nem mindegy, hogy miért akarunk azok lenni, és ez pedig már elvezethet saját belső motivációkhoz. Nem feltétlen baj, hogyha ez a válasz érkezik.
Csak sok munkával jár ezt mindenhova. El kell mondani. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, amit a felnőtteknek is képviselni kell, hogy igen, föl kell építeni bizonyos munkát is, karriert is, pályát is. Igen. Ez egy építkezés az előbb, ahogy említetted, hogy ez egy hosszabb folyamat. Nem mindenki kerül rögtön vezető pozícióba. De mi van, ha rögtön felelősségteljes és akár vezető pozícióba kerül egy fiatal, és mondjuk ez nagyon megterhelő, vagy olyan felelősséget rak a vállára, amit esetleg nehezen visel el?
Kérdés, hogy ugye kívülről jött-e ez a pozíció, vagy ő maga szerette volna. Szóval nagyon nem minden egy a lélektani szempontból, hogy ő hogy van ebben, vagy hogy van ezzel, hogy érkezett meg ebbe, milyen képességei vannak egyébként, amit fel tud használni, vagy milyen ambíciói vannak, voltak. Sokszor van azért, hogy ez kívülről jön, hogy beletolják az ember mondjuk, mert a céges politika mondjuk így elősírja, hogy bizonyos időközönként akkor előrefelé kell lépni. És én gyakran látom, hogy ha ez viszont nem egyezik az egyéni célokkal, vagy az egyéni értékekkel, képességekkel, az nagyon elbizonytalanító tud lenni. Tehát, de lehet, hogy valaki úgy érkezik meg ebbe, hogy egyébként megvannak a készségei is hozzá, és ügyes benne, jó visszajelzések jönnek, és megtalálja benne a saját számításait, vagy a saját érdeklődését, akkor az egy jó irány lehet.
Legutóbb, mikor én összeállítottam a CV-met, hát ez már jó régen volt, akkor úgy emlékszem, hogy azt tanácsolták nekem, hogy nem kell túl sok állomást beletenni, a legfontosabbakat emeljem ki, mert úgyis csak egy oldalt néznek meg, mert akkor inkább látszik, hogy stabil munkaerő vagyok, stb. Ma mi a trend? Te ma mit tanácsolsz olyas valakinek, akinek van már némi tapasztalata, vagy iskolákból, szakképzésekből, szakirányokból, mennyit érdemes most összegyűjteni egy ilyen önéletrajzba? Előnye az, hogyha valakinek sok és sokféle tapasztalata van, vagy inkább egy pályán belül emelje ki az ember. Szóval mi most a trend? Mit szeretnek a HR-esek? Mi az, amire nyitottak a cégek?
Szerintem itt is az határozza meg, hogy mi a jó stratégia, hogy mi a célunk. Hát, hogy mi a célállásunk például, és ahhoz igazítsuk az önéletrajzunkat. Én senkit nem biztatnék arra, hogy valótlant állítson, vagy megmásítsa a valóságot. Inkább a valóságnak azt a szeletét emelje ki az önéletrajzban, ami ahhoz releváns, ami az ő célja, ami az ő célállása. Tehát, hogy mindig célállásokhoz igazítjuk az önéletrajzot, azt emeljük ki belőle, hogyha adminisztratív állásra pályázunk, lehet, hogy eddig nem ilyen munkakörben voltunk, de trénerként voltak adminisztratív feladataim, akkor azt teszem az elejére a felsorolásnak, hogy akkor ilyen feladataim, szóval ezek a kiemelésekkel ügyesen lehet játszani. Ugye az önéletrajznak az a célja, hogy behívjanak állásinterjúra elsősorban, illetve hogy az alkalmasságunkat és a motivációnkat bizonyítsa, és hogy e felé érdemes vinni. De legyen önazonos, szóval nem kell hazudni benne, vagy valótlant állítani.
A másik, amit gyakran hallok, vagy engem is gyakran kérdeznek meg arról, valamilyen leírásnak, valamilyen munkaköri leírásnak nem felelünk meg 100%-osan, akkor a legtöbben elbátortalanodnak, és már inkább be se adják a jelentkezésüket, hiszen hát mondjuk 5 pontból 3-at oké, arról mondjuk van szakmai referenciám is, akár vagy képzettségem, végzettségem, vagy az iskolába tanultam, de a másik 2-ről fogalmam sincs. Mi a teendő ilyen helyzetben?
Szerintem nincs tökéletes, tehát, hogy nem csak a 100%-os egyezésnél érdemes elindulni. Nagyon sokat adhat szerintem a motiváció, meg a lelkesedés azért a hiányzó tapasztalatot is néha ki tudja pótolni, és hogyha azért összességében, hogyha ránézünk egy álláshirdetés, és az az érzésünk, hogy lehet, hogy nehéz lesz, de meg tudom csinálni, az egy jó iránytű lehet. Szóval ez egy optimális kihívásnak tűnik, amire azért beadhatjuk akkor is, hogyha 60-70%-os az egyezés, de nagyon érdekel, nagyon motiváltak vagyunk abban a munkakörben, mert néha nem ezen múlik az objektív adatokon. Nagyon sokat számít a személyes motiváció hozzá.
Lehet, hogy nehéz lesz, de meg tudom csinálni. Azt hiszem, ez jó végszó lehet ahhoz, hogy elinduljunk, vagy elindítsunk valakit egy elég jó karrier felé. Mit jelent a te olvasatodban megfogalmazott elég jó karrier?
A saját definíciómat tudom erre hozni, amiben benne van az önismeretünk, benne van az érdeklődésünk, benne van a képességeink, amire építkezni tudunk a munkában, és összhangban van az értékrendünkkel is, és rugalmas. Tehát jönnek változások az életünk során, és ezeket a változásokat hozzáigazítjuk a munkaváltozásaihoz, akkor egy elég jó helyzetben lehetünk.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.